Csak a csodában hihetnek azok az emberek, akik a földrengést követő 10. napon még túlélők után kutattak Örményországban. Mégis több körzetben a minimálisnál is kisebb esélyek ellenére folytatódott a romok módszeres átvizsgálása. A gyász és a döbbenet érzéseink kívül egyre többször kapott hangot a helyszínen a felháborodás is. Az örmény népet ért tragédia napjaiban akadtak Azerbajdzsánban olyanok, akik üdvözlő táviratokat küldtek Jerevánba, akik a próféta zöld zászlaja alatt örömünnepet ültek. Bár a katonák által ellenőrzött Baku-Jereván vasúton sikerült az ország más részeiből érkező segélyeket továbbítani, a két köztársaság határán több helyen szándékosan lassították a közúti szállításokat. Sajnos embertelen politikai manipulációk a határ örmény oldalán is előfordultak. A szovjet központi sajtó idézi, hogy Jerevánban a betiltott Karabakh bizottság vezetői újabb földrengések hírével több helyen pánikot keltettek. A hadsereggel függ össze, hogy a Szovjetunióban idő előtt leszerelték az összes sorkatonát, aki a katasztrófaövezetekből származik. Ezzel párhuzamosan tömegesen szabadságolják az örmény nemzetiségű kiskatonákat, hogy láthassák, otthon minden rendben van.
A szemre is tetszetős új épületben, a Miskolci Technika Házában ma emlékeztek meg a Műszaki és Természettudományos Egyesületek megalakulásának 40. évfordulójáról. A megemlékezésen részt vett Grósz Károly is. A 4 évtizedet nem tagadjuk meg. A párt főtitkára ezt a kijelentést már a délutáni párt aktíván tette, ahol mondandóját két téma köré csoportosította. Részben a pártról, annak belső életéről, egységéről, szerepéről, az állami és társadalmi szervezetekhez való viszonyáról, a politikai intézményrendszer megújításáról, részben pedig a gazdaság dolgairól szólt. Megjegyezte, hogy a pártszervezetek arányokat tévesztenek akkor, amikor több energiát fordítanak az alternatív szervezetekkel való viszony kialakítására, mint az alapintézmények korszerűsítésére. A nálunk zajló folyamatokat nemzetközi összefüggésekbe ágyazta.
Az egész szocialista világ válaszút elé érkezett. Vagy megy a korábbi nyomvonalon tovább, és egyre inkább lelassul a fejlődése, vagy egy új fordulatot vesz fel, új eszközöket és módszereket kezd alkalmazni. A szocialista világ döntéskényszer elé kerül, ugyanakkor rendkívül nehezen dönt. Nehezen dönt, mert nemzeti érdekei nem mindenben esnek egybe a közösség általános pillanatnyi érdekeivel. Ebben a pillanatban tehát, ennek a váltásnak az időszakában ki kell világosan mondanunk, hogy a szocialista világközösség ma nem rendelkezik annyi tartalékkal számunkra, mint amennyi a saját gondunk feloldásához szükséges és kívánatos lenne. Tudják, nem szívesen szoktunk erről beszélni, de az igazsághoz tartozik, hogy mi 1956-os ellenforradalom után elmentünk Moszkvába pénzt kérni. És kaptunk. És ez minket akkor nagyon átsegített azokon a gondokon, a konszolidáció gondjaim. Ma nem mehetünk el pénzt kérni, nem csak azért, mert ott nagyon sok a baj, épp elég gondjuk van saját problémáik megoldásában, hanem azért, mert nincs erkölcsi alapunk, hogy elmenjünk kérni. Nekünk kell saját magunknak előteremteni azokat a forrásokat, amellyel a megújulást, a fejlődés felgyorsítását biztosítani tudjuk.
Ezen az aktíván is szólt a párt főtitkára a mai és a mindenkori politikai élet kulcskérdéséről, a hatalomról.
Szeretném teljesen világosan megmondani, hogy politikai ellenfeleink a hatalom megosztására törekednek, majd a hatalom átvételére. Ennek megvan a logikája. A hatalomba egy politikai erő nem azért akar bekerülni, hogy másod hegedűs maradjon, azért akar bekerülni, hogy utána belülről megszerezze a teljes hatalmat. Hát a politika történetében erre rengeteg példa van. Mi tehát a hatalmat nem akarjuk megosztani. De mit akarunk? Hogy a hatalom gyakorlásába akarjuk bevonni a különböző erőket. És ez két különböző dolog. Más szóval, mi a pluralizmust, a sokszínűséget, a különböző érdekek felszínre törését és létezését nem a szocializmus ellen, hanem a szocializmus érdekében látjuk jelenlévőnek és elfogadhatónak. És ez a minőségi különbség a mi felfogásunk és az alternatív csoportokban lévők felfogása között.
Grósz Károly a tulajdonviszonyok elemzése után gazdasági kérdésekre áttérve elmondta, hogy 13 milliárd az ország nettó adóssága dollárban, az ezévi kamatterhek 1,3 milliárdra rúgnak. A gazdaság működéséhez további jelentős összegű hitelek felvételére kényszerülünk. Azt is mondhatnánk, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy arra számítottunk.
Hol számítottuk el magunkat? A világútlevélnél. Ne gondolják, hogy sajnálom. Nem azért, mert az én ötletem volt, nem presztízsből védem. Mi úgy kalkuláltuk, hogy 200-250 millió dollárba fog kerülni. Most 500 milliónál tartunk. És még vissza van ez a karácsony előtti vágta. Nem tudom, mennyi lesz ez. Mi a másik meglepetés ebből a világútlevélből? Az eddig kiment 450-500 millió dolláros állami pénz mellett durván 500 millió ment ki eddig a szalmazsákból. Tehát így jön össze az 1 milliárd.
A politikai és a gazdasági érdekek ütközésének is részesei vagyunk, mondta a párt főtitkára. Például a támogatások mértékének csökkentésekor. Ez az iparnál jövőre körülbelül 30 milliárdot jelent. A mezőgazdaságban igen nehéz már a csökkentés, de az igazi konfliktust az jelentené, ha elvonnák a lakáskamat támogatást, mert akkor körülbelül 1,5 millió család kerülne nehéz helyzetbe. Beszédének záró részében a párt főtitkára a magyar felsőoktatás a pedagógus társadalom helyzetével foglalkozott.
Mostanában divat azt mondani, hogy nem becsüljük a kultúrát. Készülve erre, a mai találkozóra, elmentem a statisztikai hivatalba, és kértem egy kimutatást, hogy a 25 évnél idősebb népességből hogyan és miképpen alakult az elmúlt időszakban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma. És a következőket látom, hogy előttünk van Svédország, Norvégia, Finnország, Görögország, egy szinten vagyunk Spanyolországgal, mögöttünk van Jugoszlávia, Csehszlovákia, Lengyelország, Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország, és így tovább. Elkezdtem gondolkodni ezen a adatsoron. Aztán kértem egy másik statisztikát is. 100 fő felsőfokon tanulóra hány oktató jut? Legtöbb a világon Lengyelországban, 15,9 tized, Magyarországon 14, Német Szövetségi Köztársaságban 12, Finnországban, a finn csoda hazájában 7, Ausztriában 7, Olaszországban 4. Az 1000 lakosra jutó pedagógusok számát néztem. Ausztriában 15, Finnországban 14, nálunk 13, a Német Szövetségi Köztársaságban 12, Csehszlovákiában 9, Spanyolországban 9. Nem folytatom. Jöttem a kocsiba, olvastam útközben ezt az adatsort, és töprengtem rajta. Valóban kultúra ellenesek vagyunk, vagy nem jól gazdálkodunk a rendelkezésünkre álló eszközökkel? Nem fizetjük meg a pedagógusokat.
Tudjuk, mondta az egyik felszólaló, hogy a KISZ hatalmát a párttól kapta. Ám ma már azt is tudjuk, hogy a legközelebbi választásnál nem arra a fiatalra szavaznak majd az emberek, akinél a hatalom van, hanem arra, aki a köz és a magánlét útjait a legvilágosabban tudja megrajzolni. Ilyen és ehhez hasonló kritikus vélemények jellemezték a felszólalásokat. Annál is inkább, mert a jelenlévők tudják, a KISZ szövetségesek nélkül nem lehet számottevő erő. Nyilvánvaló tehát, hogy így módon a választási törvény kapcsán magáról a politikai hatalomról esett a legtöbb szó. Például, hogy mik legyenek a parlament hatalmának jogi garanciái. Az országgyűlési képviselő választással kapcsolatban a jelenlegi területi érdekképviselet helyett, mondott a felszólalásában Fejti György, eredményesebben lehetne érvényesíteni életkori vagy foglalkozási érdekeket. Ma még azonban sokan a parlament törvényes voltát is kétségbe vonják. A 90-ben esedékes választásokat Fejti György véleménye szerint a sietségre hivatkozva nem indokolt előrehozni már a jövő évre. És ennek az álláspontnak a támogatására kérte fel a KISZ-t is. És még egy időpontról.
A KISZ KB ma egy felhívást fogadott el, hogy március 15-e legyen mindenki ünnepe.
Mi nem akarunk az élére állni ennek a rendezvények. Mi egy szolgálati szerepet szeretnénk felvállalni, hogy felhívásunk alapján összehozni, együtt leültetni mindazokat, akik valóban szervezői, gazdái akarnak lenni március 15-ének.
Talán a legtöbbeket érintő, hogy január 1-től az eddigi 2000 helyett 4000 forintnak megfelelő értékben tarthatunk otthon engedély nélkül valutát. Ezáltal szükségtelenné válik, és így eltörlik az egy-egy kiutazáskor kötelező 3000 forintnyi valuta igazolását, mondta Barta Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a hazai devizásboltokban is nő a vásárlókeret. A BC számla tulajdonosok egy éves lekötés után, ez is januártól számít, számlájukról gépkocsi vásárlásra is átutalhatnak pénzt a devizáért autót árusító cégekhez, és a devizásboltokban is vásárolhatnak. Patkó András pénzügyminiszter helyettes ismertette a magánforgalomban beérkező gépkocsik vámkezelésében beálló változásokat. Mint már mi is hírül adtuk, az új rendelet értelmében a 4 évesnél nem régebbi gépkocsik után fizetendő vám összege jelentősen csökken a jövő évtől. Újdonság, hogy január 1-től az eddigi 5 év helyett 3 évenként hozhat be egy család külföldről új gépkocsit. Nem lesz viszont időbeni korlátozás, ha valutáért itthon vásárolnak autót a kijelölt belföldi kereskedelmi vállalatoknál. Még tart a vita a szakemberek körében az egy-egy kiutazáskor adható egyszeri vámkedvezményről. Ígérik azonban, hogy áprilisban még a turista szezon kezdete előtt életbe lépnek a további, ma még kidolgozásra váró változások.
Köztudott, hogy a képviselők novemberben nem fogadták el a javasolt 55%-os vállalkozási nyereségadót. Az akkori megállapodás értelmében 50%-ra csökkentették. Most viszont a költségvetési tervezet második verziója szerint a 6%-os pótadó bevezetésével 56% lenne ez az adó. A képviselők többsége így nem fogadta el. Felkérték a pénzügyi kormányzatot, hogy dolgozzanak ki egy negyedik új variánst, amely a pótadó mértékét 4%-ban határozza meg. Az így kieső bevételt a költségvetés kiadásaiból próbálja megtakarítani. A költségvetési tervezetet nagyon sok képviselő vitatta. Devcsics Miklós például elmondta, ha a mainál nincs megfelelőbb termelés, tovább nő a feszültség. Ezt elkerülendő feltétlenül a vállalatokat kell jobb helyzetbe hozni. A mai találkozón Békessy László pénzügyminiszter helyettes elmondta, hogy az árváltozásokat mérséklendő a nyugdíjasok januártól havi 360, májustól további 100 forint nyugdíjkiegészítésre számíthatnak. A családi pótlékot havi 300 forinttal emelik. Ugyanígy a tanulmányi ösztöndíjakat is.
A Lóránt utcai telek használatba vételi díját az érvényes előírások szerint határozták annak idején meg. A külső közművesítéshez nyújtott 3,5 millió forint támogatás engedélyezése a minisztérium vezetése részéről jogszerű volt. Egyébként a miniszter akkoriban Hetényi István volt. Az ő döntéseit a vizsgálat jogszerűnek bírálta el. Más kérdés, hogy az információk, amelyeknek alapján döntött, félrevezetőek voltak. Nem számít kirívónak a 300 000 forintos munkáltatói kölcsön, mondja a vizsgálat. Akadnak cégek, mondta a legfőbb ügyészség képviselője, ahol ennél többet is kapnak a dolgozók. Súlyos mulasztás viszont az, hogy 1.200.000 forintot fordítottak plusz közművesítési munkákra, és újabb 1.700.000 forintot szintén a pénzügyminisztérium költségvetéséből a telefonhálózat kiépítésére. A minisztériumnak jelentős anyagi és erkölcsi kárt okozó szabálytalan ügyintézés miatt a miniszter dr. Szauder István főosztályvezető helyettest elbocsátotta. Dr. Boros Jánost, az Általános Vállalkozási Bank vezérigazgatóját, aki korábban a minisztérium főosztályvezetője volt, a bank igazgatósága szintén fegyelmileg elbocsátotta. Két további dolgozó, Máté Ferenc és Beke István szigorú megrovásban részesült. Dr. Rocskai Jánost, az APEH első elnök helyettesét, aki az építkezések idején a pénzügyminisztérium pártitkára volt, egyébként lakása volt a lakótelepen, a miniszter vele egyetértésben kérésére beosztásából felmentette. A minisztérium megállapodott az általa kijelölt 22 jóhiszemű lakóval, hogy a pénzügyminisztérium költségvetéséből engedély nélkül folyosított majd 3 millió forintot visszafizetik.
Véget ért az a per, amelyben a nyilvánosság ült a vádlottak padján, és amelyből a legszélesebb nyilvánosságot mindvégig, még a mai ítélethirdetésen is kirekesztették. A felperes ugyanis most sem járult hozzá a tévékamerák és a rádió mikrofonok jelenlétéhez. De miért is perelték Szürszabójék Benke Mártát? A bíróság állapítsa meg, adták elő keresetükben, hogy jogsértés történt. Tiltsa meg ennek folytatását, és a lapkiadók költségén jelenjen meg olyan nyilatkozat, amelyből kitűnik, hogy a csalár az érdemjegy ügyben nem játszott szerepet. Nos, a tanúkihallgatások és szembesítések során bebizonyosodott, hogy ifjabb Szürszabóval igencsak kivételeztek a gimnáziumban. Dr. Orosz Árpád bíró kihirdette a tanács ítéletét, mely szerint a bíróság a felperes keresetét elutasítja. Indoklás: nem történt jogsértés. A cikk a valós tényeket tartalmazza, és azt sem állapítható meg, hogy valós tényeket hamis színben tüntetett volna fel. Az ítélet ellen Szürszabó László fellebbezett. A per legnagyobb szenzációja természetesen nem annak taglalása, hogy kivételeztek-e Lacival és hogyan, hanem a tanúvallomásokból feltárult kisvárosi hatalmi viszonyok, összefonódások, ügyintézési mechanizmusok jelentik azt, amivel, ha a magyar társadalom meg akar újulni, szembe kell nézni.
Átalakulásukról, megújulásukról a mai elnökségi ülésen még csak elméleti tanácskozás volt. A vitázók, pontosabban a felszólalók megemlítették, hogy az értekezletek, az akciók, rendezvények és megemlékezések mellett jó lenne például szorosabb kapcsolatot teremteni a Kárpátalján élő magyarokkal. Fontos lenne az orosz nyelv presztízsének visszaszerzése. A szervezet kötelessége a szovjet emigrációban élt és meghalt magyarok múltjának feltárása. Az ülésen vendégként felszólalt Berec János, aki elmondta, hogy a mai forradalmi időszakban a magyar-szovjet baráti társaság favorizált helyzete megszűnt. A központi bizottság titkárának szavai szerint a dédelgetett gyermek kikerült a pólyából. A szervezet megújulásához alapvető követelmény a politikai önállóság, döntésképesség és felelősségérzet felvállalása. Ehhez a Magyar Szocialista Munkáspárt minden segítséget megad, mondta Berec János, a központi bizottság titkára.
Rákosi Mátyás egykori dolgozó szobájában ülünk. Nemes János járt már itt?
Igen, 36 évvel ezelőtt.
És akkor mi történt ebben a szobában?
Akkor az történt, hogy bemutattam neki azt az albumot, amelynek én voltam a szerkesztője, Rákosi Mátyás élete képekben. Elég érdekes módon ő lektorálta.
Most egy másik könyv apropóján ülünk itt, és ezt Nemes János írta Rákosi Mátyásról. Egyáltalán kiknek írta ezt a könyvet? Mit gondol, létezik egyáltalán még Magyarországon, akit Rákosi Mátyás érdekelne?
Nekem az az érzésem, igen. Nem is elsősorban csak a Rákosi Mátyás miatt, nem csak az ő személye miatt, hanem amiatt a háttér miatt, amiben Rákosi Mátyás élt.
Vannak-e olyanok ma Magyarországon, akiket ez a könyv fölháborít?
Hát, hogy rákosisták vannak-e és antirákosisták, ezt nem tudnám így mondani. De hogy vannak olyanok, akiket fölháborít ez a könyv, azt én tudom, két oldalról. Van olyat, akit abból az oldalról háborít fel, hogy azt mondja, hogy ez dicsőíti Rákosit. Én azt hiszem nem dicsőíti, aki ezt olvassa, azt olvasta, az látja. És van olyan, aki pedig azt mondja, hogy a sálba tapossa, nem ezt érdemli, vagy ahogy nekem valaki megfogalmazta, nem szép dolog, ha a döglött oroszlánba belerúgnak.
Mikor határozta el, hogy ezt a második könyvet is megírja?
Ezt én tulajdonképpen 7 évvel ezelőtt határoztam el.
Miért nem előbb?
Hát ez egy jogos kérdés. Akkor, mikor én a Rákosi könyvet írtam, vagy általában Rákosi Mátyással foglalkoztam, akkor félreértés ne esik, én nem csak Rákosival nézek szembe, hanem saját magammal is.
Ezek szerint 2 Nemes János van, egy 56 előtti és egy 56 utáni, vagy egy Nemes János van?
Én azt hiszem, hogy egy Nemes János van, nem tudok osztódni. Egy Nemes János van, aki 1956-ban olyan volt, amilyen, ha úgy tetszik, rákosista volt, sztálinista volt, és aki 1956 után megpróbált, és talán sikerült is megszabadulni ettől a feneségtől, betegségtől.
Maria.
José Carreras, a tenorsztár, Caruso örökös, Bernstein és Karajan kedvenc, milliók imádott Radamese és Cavaradossia, a csúcson. Majd a döbbenetes hír. Carreras előre haladott fehérvérűségben szenved. 6 hónap besugárzás és kemoterápia, csontvelő átültetés. És a csoda, visszatérés az életbe, visszatérés a színpadra.
Számomra kihívás volt ez a betegség, lelkileg és fizikailag egyaránt. Megtanultam sokkal jobban becsülni az életet, és jóval kevésbé a karriert. Többet akarok együtt lenni a családommal, de mivel a zene nélkül sem tudok élni, így egyelőre koncerteket, lemezfelvételeket vállalok csak el. Mint például most, Marton Évával a CBS Hungaroton közös lemezfelvételére érkeztem Budapestre. A Tosca Cavaradossiát éneklem.
És a színpad?
Csak a jövő évattól.
Ön nemzetközi alapítványt hozott létre a fehérvérűség gyógyítására.
Igen, ez a munka lesz még az egyik legfontosabb feladat az életemben. Minden fellépésem bevételéből jelentős összeg vándorol az alapítvány kasszájába.
Néhány hónappal a felgyógyulása után most hogy érzi magát?
100%-os embernek érzem magam. Már nem állok kezelés alatt, dolgozom, utazgatok. Tudom, hogy ez egy csoda, de én megtanultam hinni a csodákban.
Ma nem hivatalos baráti látogatásra hazánkba érkezett a hivatalos lengyel kormány hivatásos szóvivője, Jerzy Urmán. A Ferihegyi repülőtéren ünnepélyes külsőségek között fogadta őt és rendkívül fiatal csinos feleségét a meghívó, a rádiókabaré szerkesztősége. A fogadó bizottság a diplomácia életben megszokott sokszínűséggel, fegyelmezett főtartással, méltóság teljesen fogadta a lengyel szóvivőt. Magyar kollégája egy kicsit kilóg a sorból. De hát őt ezúttal nem támogatta a FER.
Miért hívták meg Jerzy Urbánt?
Igen.
Jerzy Urbán meghívásával 3 célt tűztünk ki magunk elé. Először is, hogy műsorunk pluralista legyen, ne csak egy szóvivő nézetei kapjanak benne helyet. Másodszor igen nagy tapasztalatú szóvivő. Úgy tudom, ő az első a szocialista országokban, még Bányász Rezsőt és Gerasimovot is megelőzi. Harmadszor Lengyelországban már 8 éve küzdenek a gazdasági válsággal, nálunk csak 2 éve. Tapasztalataik igen érdekesek lehetnek számunkra.
Földön már a vendég. A csókokat ezúttal nem ő, hanem hitvese kapja. Érthető. És ez már a Ferihegyi protokollváróterem. Laza, kötetlen, csevegés és természetesen botka. A lengyel szóvivő megjegyzi, hogy milyen jól megy a rádiónak, mert kamerájuk is van, mire a válasz, hogy ez a tévéjé. Azaz, és itt helyesbítenem kellett, ez a gazdagréti kábeltévéseké, tőlük béreltüknek nincs elég. A válasz. A két ország hasonlít egymásra. A különbség csak annyi, hogy ami önöknél jó, az a kabaré, ami talán kevésbé az a kormány. Nálunk viszont a kormány és a kabaré között már alig van különbség.
Jó ideig az országban felvett hitelek csak adósságot szültek. Most a Gardéniában folyó beruházás vajon mennyiben garancia arra, hogy a jövőben egy kicsit gazdagodunk általa, és nem újabb adósságot vettünk csak a nyakunkba?
Szerződésünk van a kereskedelmi minisztériummal, az ipari minisztériummal, hogy 3 éven belül devizában megtérül ez a beruházás. Azon kívül biztosíték arra is, hogy a Gardénia eddig minden kötelezettségének maximálisan elegyet tett. Például szeretném mondani ezt az évet, amikor 5 millió devizát kellett volna hoznunk, és az év végéig ez 6 millió dollár felett lesz.
Ami a beruházás anyagi hasznát illeti, jövőre megduplázza, azaz 10 millió dollárra növeli bevételeit a gyár. Ez azért biztos, mert 1989-ben gyártandó termékeiket már eladták. A kapacitás egy részét pedig lekötötték 1990-re is.
Helyes, hogyha azt mondom, hogy ez egy magyar Disneyland lesz?
Hát csak annyiban helyes, hogy a Disneyland technikáját és technológiáját és magát az ötletet kívánjuk átvenni, de teljes egészében ez a magyar folklóra, a magyar mesevilág, a magyar történelem kell, hogy alapuljon.
Mi lesz a neve, ha nem Disneyland lesz?
A neve Fanni Világ lesz, egyrészt Kármán József hősnőjének a nevét venné fel, másrészt pedig angolul ez a szó szórakozástra utal, és ezért úgy gondoltuk, hogy nemzetközi hangzása is van.
Tehát egy játszva tanulás és szórakozás együtt, egy helyütt, de egy mekkora helyütt, helyen?
Felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt körülbelül 50 hektáron.
Hú, hát az nagyobb lenne, mint a világkiállítás most elképzelt helyszíne. Kinek van erre most pénze Magyarországon?
Gondolom, Magyarországon, Magyarországon az elmúlt másfél év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy nincs. Ezért külföld felé kellett fordulni, és egy bizonyos Schwarz Györgyön keresztül sikerült osztrák tőkét felkutatni.
Mennyi pénz van rá most?
Az osztrák partnerek körülbelül 50 millió dollárt hajlandók ebbe az ügybe, tehát Magyarországon Budapest mellett egy játékparkot létesítésére befektetni.
Tegnap délben ismerősei holtan találták Hajdúböszörményi lakásán Ecsedi Józsefnét. A 78 éves asszonyt különös kegyetlenséggel gyilkolták meg, a tettes erőszakos nemi közösüléssel is próbálkozott. A Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság 4 órán belül elfogta az alaposan gyanúsítható Nagy Kálmán, 25 éves helyi lakost, aki ez év június 11-én feltételesen szabadult korábbi börtönbüntetéséből, amit idős asszony elleni erőszakos közösülés miatt kapott. Nagy Kálmán beismerő vallomást tett.
Az előzmény. Farkas Béla 35 éves többszörösen büntetett előéletű segédmunkás Máté Szalkára taxizva a fizetés előtt egy 18,5 centis késsel támadta vezetőre, Katona Ernőre. Csak annak lélek jelenlétén is eredményes védekezésén múlott, hogy a 12 cm-es kötőszöveti vágás nem ért életfontosságú szerveket. Az első fokon eljárt Szabolcs-Szatmár megyei bíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette. Jogerőre emelkedés után azonban a legfelsőbb bíróság elnöke úgynevezett törvényességi szuperóvást emelt, mint törvénysértően enyhe ítélet ellen. A héttagú elnökségi tanács dr. Cili Gyulának a legfelsőbb bíróság elnökhelyettesének vezetésével a 2,5 éves börtönbüntetést 4 évre változtatta, a közügyektől eltiltást pedig 3 évről 5 évre emelte fel. Indoklásában rámutatott arra, hogy a szolgáltató munkában az utas és a vezető között egyféle bizalmi viszony alakul ki, így hát a helyzetben rátámadni rendkívül veszedelmes bűncselekmény. A megemelést indokolja továbbá, hogy az utóbbi időben elszaporodtak a taxisok elleni erőszakos cselekmények, tehát megnövekedett ezek társadalmi veszélyessége.
Ez a könyv is egy picit képes könyv, úgy, mint az az első bizonyos Rákosi könyv. De most, ahogy lapozgattam, akkor a képek között van egy néhány, amit már ismerhettünk, viszont azoknak megvan az eredetie is. Például az, amelyiken Rákosi Sztálin mellett áll.
Ez a kép, ez soha nem volt így. Ez a kép úgy született, hogy egy kép, amelyik megmutatja a 1948-as magyar-szovjet barátsági szerződés aláírását, és ezzel, ebben tényleg egymás mellett van Sztálin és Rákosi. Igen, ám csak az volt a baj, másképp ilyen nem volt. Ebből lett szépen kivágva, majd utána, mint közbenső fázis, még látható ez a másik kép, amelyen még a Sztálinnak a karjába, hogy mondani szokták, belelóg az aláíró Molotovnak a feje. Azután szépen ez is tovább lett. Hát mindenre, retusálva és vágva is, és ebből lett ez a kép, amelyben még a fej sem ugyanaz, mármint a Rákosi, mert nem tartottuk annak idején eléggé kifejezőnek, eléggé szimpatikusnak azt a fejet, amit hát persze retusáltuk, hanem egész egyszerűen ezt a fejet belevágták.
Ennek a könyvnek a részletei már megjelentek néhány héttel, hónappal ezelőtt a Magyar Nemzet hasábjain. Volt a visszhangja, kapott a leveleket, telefonokat.
Igen. Volt olyan telefon, amelyik megszidott azért, hogy például miért írtam azt bele, hogy Rosenfeldnek hívták eredetileg, ezzel én antiszemitizmust keltek, mondták. Ebből a látható is beleírtam, ugye, hogy zsidó származású, és erre mondták, hogyha református lett volna, akkor is beírtam volna, nem igen.
A felső politika reagált valahogy ezekre a...
Nem. Erre semmiféle ilyet se. Se pró, se kontra.
És Rákosi egykori munkatársai közül?
Egy volt az élő öccse, aki természetesen nem volt megelégedve a sorozatommal, és ez teljesen természetes, mert hát egy olyan, az indítékait egészen természetesek. Írt egy 4 oldalat, amiben megírta, hogy szerinte én nem helyesen ítélem meg Rákosit. Azt válaszoltam, hogy köszönöm a levelét, köszönöm, hogy hát elolvasta ezt a dolgot, indítékait értem, és még tisztelem is.
Ön most másodszor hagyja el ezt a szobát más körülmények között. Most milyen érzéssel?
Hát nagyon érdekes volt ez a találkozó. Azért, mert ez a szoba megváltozott természetesen. Ez egy munkaszoba lett. Akkor egy vezérnek, egy általam is borzasztóan tisztelt vezérnek a szobája volt, ahonnan majdnem, hogy hát lábújhegyen mentem ki a nagy megtiszteltetéstől, hogy ő fogadott és beszélt velem. Egyébként talán elmondhatom azt, hogy a feleségem még mindig az a gúnyol, még most 36 év után is, hogy te egy hétig nem mostál kezed, mert kezed fogott veled annak idején Rákosi Mátyás.
Van-e a szénbányáknak ellátási kötelezettsége, illetve kell-e a bányászoknak arra számítaniuk, hogy esetleg kemény tél esetén kihajtják belőlük a szükséges mennyiséget?
A Termésgazdasági Bizottság a szénbányászatot az ellátási kötelezettség alól felmentette, az energiagazdálkodás természetesen nem. Ez azt jelenti, hogy ha a hazai széntermelésből a világpiaci árakhoz viszonyított költséghatáron belül egy szénmennyiség nem termelhető ki, akkor a szén, az adott szénbánya vállalat nem kötelezhető természetesen ennek a kitermelésére, de az energiagazdálkodásnak importból gondoskodni kell. Tehát a lakossági kommunális szénellátás biztonságát az energiagazdálkodásnak továbbra is garantálnia kell.
A szénbányák önállósága még nem fejlődött odáig, hogy például exportálhassanak, ha itthon nem tudják eladni a szenüket, brikettjüket.
Ez egy jogos reklamáció, az export lehetőséget most kezdeményezzük. A szerkezet átalakításnak a mecseki szénbányák vonatkozásában nem elsősorban ez a része okoz problémát, hanem mi közben a vaskohászat szerkezet átalakítási programjában kiléptünk a krivojrogi beruházásból, átálltunk a jó minőségű érc importra, pellet importra, ami azt eredményezte, hogy le lehetett állítani a Siemens Martin technológiáknak nagy részét, és jelentős mértékben lehetett csökkenteni a vaskohászat fajlagos energiaigényességét, amelynek az egyik része a koxigény csökkenés, és ez természetesen a kokszolható szénigényeket is csökkentette.
És ez érzékenyen érinti a mecseki szénbányák gazdálkodását. Azt hiszem, ide tartozik az a kérdés is, hogy a mecseki szénbányáknál járva azt a könnyen kijelentést tett a kormány nevében, hogy a bányamentési pótlékot, a hűség jutalmat például kivonják, kivonja a kormány a progresszív adózásról, és egységesen 20%-kal fog adózni. Sikerült-e már beváltani ezt az ígéretét, vagy született-e ez ügyben előterjesztés egyáltalán?
A hűségpénz esetében mi azt garantáltuk, továbbra is ezt garantáljuk, és 1988-ban be is váltottuk, hogy a hűségpénznek az 1951-es minisztertanácsi határozatban vállalt kötelezettséggel összhangban a reálértékét megőrizzük. Ez megtörtént 1988-ban, és ez így lesz a továbbiakban is. A bányamentés adó kedvezményére vonatkozóan pedig az 1989 évi adó rendszerkorrekció keretében sor kerül.
Most a bányászok kifejezetten azt kérték, hogy a progresszív adó alól vegyék ki a hűségjutalmat. Ezek szerint ez a kompromisszumos megoldás?
Bármelyik megoldás is születik, az a kötelezettség vállalása, amely 1988-ban érvényes volt, ez 1989-ben és az elkövetkezendő években is érvényes marad, mert a minisztertanács nem változtatta meg ezt a kötelezettségvállalását.
Mindezt azért kérdeztem, mert önt megvádolták azzal, hogy ön szervezte a mecseki bányásztrájkot állítólag, mikor ön ott tartózkodott. Bányászok közül fölállt valaki, és azt mondta, hogyha nem teljesítik ezt a követelésüket, tehát a hűségjutalom kivonását, a progresszív adódás alól, akkor január 1-én újra leállnak.
Hát ott kezdem, hogy méltatlannak tartanám a bányászokhoz általában, de a mecseki bányászokhoz különösen, hogyha azzal kezdenék az új esztendőt, hogy leállnak. Én nagyon nagyra becsültem azt a magatartásukat, hogy lényegében véve egy konzultáció után, még annak a hétnek a végén 150%-os szinten visszapótolták annak a éjszakai munkabeszüntetésnek a termelését. Az, hogy ki mit szervezett, azt hiszem, hogy ez egyértelműen bizonyítást nyert. Inkább azt hiszem, hogy én abban maradtam vitában néhány fórummal, tudományos fórumokkal, tömegkommunikáció egy részével, hogy hibát követtem el akkor, amikor ennek a sztrájknak a súlyát próbáltam csökkenteni.
Atomtemető, Ófalu, Mecseknádas. Mi az atomhulladékok elhelyezésének vizsgálatára alakult akadémiai bizottság konkrét feladata? Azt vizsgálja-e, hogy Ófaluban lehet-e atomtemetőt létesíteni, vagy általában foglalkozik a kérdéssel?
A bizottság mindenek előtt azt vizsgálja, hogy milyen kritériumrendszer esetén, tehát milyen műszaki, geológiai feltételek teljesülése esetén lehet valahol ilyen hulladéktemetőt létrehozni.
Mennyire intakt a mostani akadémiai bizottság a korábbi adhok bizottságtól? Vannak-e közös tagjai?
Nem ismerem a egész pontosan a bizottság összetételének ilyen jellegű minősítését.
Én hadd mondjam azt, hogy egyesek eleve kétkedéssel fogadják ennek a bizottságnak a munkáját, illetve a várható eredményét, mert tudni vélik, hogy olyanok is részt vesznek ebben a bizottságban, akiknek mondjuk közös szabadalmuk van paksi mérnökökkel. Tehát a vizsgálat eredménye nem lehet kétséges, így is fogalmaznak.
Nekem nincs tudomásom ilyen közös szabadalomról.
És, de nem tudja kizárni ennek a lehetőségét.
És nincs tudomásom arról sem, hogy ilyen személy a bizottságban részt venne. Egyet szeretnék mondani. A tudós felelősségét és a tudomány felelősségét egy pillanatig sem vonnám kétségbe.
Ha tömören próbálom összefoglalni az atomtemető körüli helyzetet, államigazgatási eljárás, szakértő véleményeket és a többit, azt hiszem ott áll a dolog, hogy a paksiak létesítési kérelmét a Szociális és Egészségügyi Minisztérium elutasította, a fellebezés folyamatban van. Most sokan kérdezik, hadd mondjam így, hogy hány szakhatósági állásfoglalás kell ahhoz, hogy véglegesen elutasítsa a Szociális és Egészségügyi Minisztérium a fellebezés iránti kérelmet.
Az államigazgatási eljárás és a tudományos minősítési eljárás párhuzamosan folyik. Az államigazgatási eljárást a Tudományos Akadémia véleménye biztos, hogy motiválni fogja, de nem az akadémia véleménye lesz itt a végső szó, hanem a szakhatóságé. Az illetékes szakhatóság pedig ebben a Szociális és Egészségügyi Minisztérium, tehát ő fogja kimondani a végső szót. Nincs a Paksi Atomerőmű vállalat ebben az ügyben műszaki kényszerpályán. Pakson a megfelelő műszaki garanciákat nyújtó átmeneti tárolás évekre megfelelő megoldást ad.
Megengedi annak lehetőségét, hogy néhány éven belül akár olyan műszaki megoldások bukkannak föl, amelyek tényleg egy végleges elhelyezést tesznek lehetővé a Paksi atomerőmű területén?
A Paksi atomerőmű vállalat létesítése során nagyon sok nemzetközileg is jelentős műszaki fejlesztési eredmény született. Ha ilyen típusú fejlesztési koncepció fog kialakulni, akkor a Paksi atomerőmű vállalat, illetve a vállalat vezetése ennek az alkalmazásától, illetve ettől a megoldási módtól ugyanúgy, mint más nagy jelentőségű fejlesztési eredmények bevezetésétől sem fog elzárkózni.
Evezzünk egy kicsit személyesebb vizekre. Úgy tudom, ön jövő év nagyon sóhajtott, jövő év közepe felé foglalja el állomáshelyét Washingtonban, mint nagykövet.
Az biztos, hogy jövő év második felétől más beosztásba kerülök. Lehet, hogy ez a külszolgálat lesz, de nincs az ügyemben végleges döntés. Addig viszont az energiapolitikában nagyon súlyos kötelezettségeim vannak, mert az energiapolitika közép- és hosszú távú koncepcióját széles körű társadalmi vitára bocsátás után az első fél év során úgy kell tudnom lezárni, mint az energiapolitikai tanács elnökének, hogy az a 8-5 éves tervhez megfelelő bázisú szolgáljon.
Meg kell nézni, hogy tudnak ezek a területek állampolgári finanszírozásra épülni, és hogy tudnak vállalkozási, alapítványi, stb. Finanszírozásra. Tehát meg kell osztani a terheket. Nem kell azt harsogni, hogy ingyenes az egészségügy.
Mert miközben nem az.
Meg korlátlan. Mi az, hogy ingyenes? Mit jelent egy költségvetési emelnek, hogy ingyenes? Azt jelenti, hogy mindenki kell fizetni, de mi az a minden, min alapszik? És itt a finanszírozás mellett az ellenőrzés az igazi dolog, vagy változás, tehát az, hogy én, mint állampolgár igénybe veszek oktatást, egészségügyet, kultúrát, akkor tudom ellenőrizni, tudok választani, hogy mit veszek igénybe, és meg tudom ellenőrizni, hogy ezt amit igénybe veszek a pénzemért, azért mit kapok. Hát ez ma nincs, ugye? Azt kapok, amit kapok. Viszont látásra körzeti iskolába mehetek, átjelentkezhetek a körzeti orvoshoz, de nem tudom, hol ellenőrzök, szinte sehol.
Tehát például az egészségügynél azért mondtam az előbb az alapegészségügyi ellátást, az biztos, hogy biztosítási alapra kell helyezni. Az állampolgárnak is érdeke egy jó egészségügyi ellátás az egészségügynek is, mert a biztosító ellenőrzi. Tehát itt egy ilyen érdek vagy konfliktus harmóniát lehet megteremteni, és biztos nagyon sok pénzt meg is lehet takarítani, és értelmesebb célokra fordítani, mint ahogy ma. Oktatásban, azt hiszem, vitába fogunk állni mindig is a művelődési szakemberekkel, mert ők mindent állami feladatnak tekintenek. Nincs az a világon az a gazdag állam, amelyik az egész oktatás ügyét államilag le tudná finanszírozni. Például a szakképzésnél nekem állampolgárnak, vagy a vállalatnak, aki ezt a szakembert fogja alkalmazni, döntenie kell és választania kell tudnia, hogy ezért kifizessen ennyit, megéri neki, érti? Tehát egy bizonyos versenyhelyzetet, nem piaci, ne értsen félre, hogy itt most minden pénz lesz, hanem egy alapellátás felett ott már választani kell, és bizony a pénz befektetéséért meg kell kapni azt, és ha nem, akkor azt meg kell szüntetni, és meg is szűnik. Tehát ezeket kéne megvizsgálni, és hát törvényes alapokra helyezni, ahol a törvény, még egyszer hangsúlyoznám, egy oktatási törvénynek nem azt kell tartalmazni, ahogy Magyarországon az oktatás ilyen, meg olyan, azt is lehet a preambulumba, hanem azt kell tartalmaznia, hogy Magyarországon az általános iskolára, a középiskolára, az egyetem alapképzésére ennyi és ennyi pénzt lehet törvényesen fordítani. Ha ez nem elég, mert új igény van, mert valakinek van egy remek elgondolása, mondjuk a Művelődési Minisztériumnak, tegyük fel, akkor előterjeszt egy programot, azt odaviszi az országgyűléshez, és akkor az országgyűlés megvitatja, hogy az alapon túlmenően erre a programra ennyit hajlandó finanszírozni.
De ha akkor igen, ellenőrzés a felhasználását.
Akkor ellenőrzi a felhasználását, és a programba bárki beléphet, aki hajlandó a program feltételeit teljesíteni. Tehát lehet egy sokkal tisztább, demokratikusabb rendszert csinálni, ahol a képviselő is könnyebb helyzetbe kerül, az állampolgár jobb helyzetbe kerül, mert igazi vevő lesz, és azért az nem mindegy, hogy kapom vagy veszem az ügyeket, és a szakemberek is sokkal jobb helyzetbe kerülnek, mert nem egy szűk körbe kell főni egymás között, hogy most ez szükséges, nem szükséges, hanem ki lehet állni, és meg lehet vitatni.
De magyarul a költségvetési reform az ebbe az irányba tereli, igen, az ügyeket, és igen, ezen dolgoznak most.
Igen. Na most még egyet szeretnék mondani, ugye ehhez a mai gazdálkodási rend, ahogy egy intézmény gazdálkodik, hát nem megfelelő. Egy extrém példát mondok, az Élet és Irodalomban olvastam, hogy valamelyik akadémiai kutatóintézet nem tudott bért adni, vagy jutalmat adni az év végén, mert nem volt bérkerete, de viszont odaadott X mázsa ebédjegyet, mert az viszont korlátlanul volt, amit át lehet váltani büfébe, kávéra, stb. Stb. Van egy intézmény, amelyiknek van 100-a, a 100-ból csak 30-at fordíthat erre, de 70 van, amit röhögve odaadhat. Ilyen formában. Hát ugye ez nem egy gazdálkodás, mert azt mondom, hogy van 100-am, és az intézményre bízom azt, hogy hogy használja fel azt a pénzt.
Na, ő hát tudná ez... is jobban felhasználni, ha nem lenne kezelába megkötve.
Hát ezért mondom, hogy ez a mai gazdálkodási rend, inkább arról kell a jövőbe gondoskodni, hogy elfogadtak előirányzatot, pénzt, odaadom a pénzt, rábízom, hogy használja fel, és ellenőrzöm, hogy hogy használta fel, de szakmailag ellenőrzöm, tehát nem csak a könyvelését ellenőrzöm, mert az egy ügy, hanem azt, hogy megfelelően felhasználta szakmailag. Na, a következő lépés ennek a reformnak, tehát az egész állami költségvetés és gazdálkodása ellenőrzésének a továbbfejlesztése. Itt felmerült a számvevőszék, amelyik nem csak ellenőrizhet, hanem a képviselőknek lehet egy szakértő testülete, hiszen annyi bajuk van ezekkel a bonyolult ügyekkel, amiket most eléjük viszünk, és akkor ott lennének szakértők, és egy olyan szakmai ellenőrző szervezetet is ki kell alakítani, amelyik független attól a szervezettől, amelyik szakmailag finanszírozta az intézetet. Hát ilyen volt régen például az iskola szék, ha szabad így fogalmazom, amelyik nagyokon működött, vagy az egyetemeknél az alapítványi tanács, és akkor egész biztos, hogy ez a kevés pénz, ami most kevésnek látszik, sokkal hatékonyabban lenne felhasználható, és talán még egy kis megtakarítás is elérhető lenne, és akkor az égető célokra lenne felhasználható.